Most olyan, mint a koncert elején, amikor még így már csend van. Még, igen. Zenészek matatnak, ilyen. Igen. De ez jó. Tényleg nagyon sok múlik azon, hogy milyen a várakozásunk. Részben minden ezen múlik, mert ezeknek az óráknak sokkal több köze van Istenhez, és hozzád, mint hozzám és hozzád. Az, hogy a tanár tanít, az csak egy illúzió. Igazából itt Isten tanít, és nyilván van egy felkészültségünk, és van egy nagy tiszteletünk a Biblia előtt, akik tanítanak ebben az iskolában, nem beszélhetnek akármiről. A Bibliáról beszélünk. És nem úgy értelmezzük a Bibliát, ahogy nekünk tetszik, hanem félelemmel, majdhogy nem rettegéssel, tudva, hogy a tanítóknak kétszeres ítéletben lesz részük. Nem beszélhetünk össze-vissza. De ha ez a hozzáállás megvan, és van egy felkészültség, akkor egy ponton az Úr átveszi az irányítást. És tényleg sokkal többet kapunk annál, mint amit természetileg várhatnánk. Ha kiterítenénk ide az elmebeli térképünket, az enyémet, a tiéteket, és kiszámolnánk, hogy mire számíthatunk, mennyit tanulhatunk, mennyi mehet át innen-oda, mennyi megértésünk lehet, és ennél jóval több a valóság. Mert hogy Isten itt van. És annak a mértékében, hogy neked milyen várakozásod van, ő személyesen szolgál feléd. Tehát ő fog tanítani ma este. És ez hihetetlen. És én nekem ez nagyon tetszik. Mert ebbe a csoportba én is beletartozom. Én is kapni fogok ma este. Jóval többet, mint amennyit készültem. Értitek? És ez csodás. Igazából a helyet is cserélhetnénk. De most úgy van, hogy én állok itt. Úgyhogy tényleg imádkozzunk, és hiszem, hogy Isten igazi kincseket ad nekünk ma este. Drága Uram, kérünk téged, hogy adj nekünk halló füleket. Adj olyan szívet, amelyik számít rá, hogy ajándékot kap tőled. És hadd legyünk engedelmesek, ami nekünk néha nehéz egy picit. Sőt, valójában nem is tetszik. Egészen addig, amíg meg nem látjuk, hogy minek kellene engedelmeskednünk. A te szeretetednek, a te áldásodnak. Mind annak, ami vagy nekünk. És ez csodálatos. És megtörik a szívünk. És egyszer csak engedelmeskedünk. Hallunk. Igazán hallunk. És ez az, amire számítunk ma este. Köszönjük, Uram, a te drága nevedben. Amen. Róma 12-ben egy új szakaszba érünk. Ez a fejezet az első, amely az evangélium gyakorlati hasznáról beszél. Az evangélium a mindennapi életben. Láttuk, hogy Isten mit tett értünk, megszabadultunk. Láttuk, hogyan tud ez szép lassan elméletből átlépni a gyakorlatba, megszentelődünk. És most az elméletet lefordítjuk a hétköznapok gyakorlatára. Hogyan, miben mutatkozik meg az, hogy én keresztény vagyok? Hogyan mutatkozik meg mindaz a belső tartalom, amit eddig elfogadtunk? Mit csináljak? És persze tudjuk, hogy nem én csinálom, hanem mi az a mód, ahogy Isten meg fog nyilvánulni rajtad keresztül. És ezt egy ilyen, nem is tudom, alapként szeretném lefektetni. És az üzletember találkozón múlt hét pénteken beszéltünk erről. És ez a következő, hogy mi nem azért tanulmányozzuk a Bibliát, hogy kiolvassuk belőle a tennivalóinkat, hogy kikapjunk belőle egy új szabályt, és azt mondjuk, hogy hé, Uram, én ezt megteszem. olvastam, láttam, köszönöm, megteszem, hanem azért olvassuk a Bibliát, hogy egyet tudjunk érteni mindazzal, amit Isten fog megtenni velünk és rajtunk keresztül. Olvasom a Bibliában, hogy a testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek. 12:10-ben. Testvér szeretetben egymás irány gyengédek. Oké. Rendben. Igyekezni fogok. Testvérem, hadd szeresselek. Gyengéden. Kicsit sokat késtél ma. Gyengéden. Nem, bocsánat. Ez nem személyes volt. Nem tudom megcsinálni. És ha megcsinálom, akkor szaga van. Szaga van. Nem jó. Nem az igazi. Nem tudom megcsinálni. Úgyhogy nem is ezért van ideírva. Hanem azért van, hogy én egyetértsek vele. Hogy ez így lenne jó. Hogy aztán törekedjek rá. Hogy legyen egy ilyen imám. Hogy én bárcsak egy szerető ember lehetnék. Aki a testvérével őszintén, gyengéden szerető. Van egy ilyen irányultságom. És tudom, hogy ha csak nem nézek Istenre, ha csak nem fogadom el tőle ugyanezt a gyengéd szeretetet, akkor semmi esélyem nincs rá, hogy én ezt adni tudjam. De ha elfogadom, és megvan bennem ez az egyetértés, hogy jó lenne adni is, akkor egyszer csak megtörténik. Egyszer csak ott a gyümölcs. A lényeg az volt, hogy a fa jó helyen maradt. A földben. Hogy sütött rá a nap, esett rá az eső, és élt. És idejében megteremte a gyümölcsét. És ez az, amit én is csinálok. Megmaradok a földben, megmaradok Isten szeretetében. Esik rám az eső, az ige, az információ, és süt rám a nap. A Szent Szellem jelenlétében élek. És tudom, hogy nem nekem kell megcsinálnom, hanem ő fogja rajtam keresztül. És itt vagyok én, mint fa, és csak vagyok. Nem csak úgy passzívan, hanem élvezem az életemet, hogy Isten szeret, az a rengeteg minden, amit tanultam, és elmélkedem rajta, és van egy ilyen várakozásom, és egyszer csak gyümölcsöt termek. Nem úgy, hogy erőlködtem. Láttatok már nyögő almafát? Persze, gyümölcsöt kell teremnie. És ott erőlködik. A gyümölcs termés nem ilyen. A gyümölcs termés egyfajta életnek a természetes következménye. De átmegy a szabad akaratomon. Ha én nemet mondok, hagyjál már egymás irány gyengéden szeretők, meg vendégszeretet, meg kép, de hagyjatok már békén ezzel. Ha ez a hozzáállásom, ha én nemet mondok, akkor az én nemem megállítja a gyümölcstermést. Isten hitet követel, egyetértést. Egyetértést annak a valóságával, hogy ő szeret engem, és az ő szeretete meg fog és meg akar nyilvánulni rajtam keresztül, és ez így helyes. És a hitetlenségem mértékével én megállíthatom. Rendben. Úgyhogy mindaz, amit most olvasni fogunk, nem egy új szövetségi törvény, hanem az a mód, ahogy Isten életem megnyilvánulhat rajtad keresztül. Ez rendben van? Jó. 12:1. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, és tökéletes. És ez a személyes odaszántságunkról szól. És a legnagyobb áldozatról, amit egy ember hozhat. Ez egy jó kérdés. Ha láttuk Róma 8-ig bezárólag mindazt, amit Isten megtett. Ha látjuk Róma 8-at, hogy fiak vagyunk, örökösök, hogy Isten mindent odaadott, semmit nem tartott vissza, hogy minden el van rendezve a mi érdekünkben. Akkor ott marad az a kérdés, hogy rendben, de akkor mit tegyek én? Ha látom ezt a hihetetlen jóságot, amely felém árad, ha látom ezt a hatalmas lehetőséget, amely minden ember előtt nyitva van, hogy van egy elhívásunk a világ mindenség urához, az ő személyéhez, az ő örökségébe, valami ilyesmint, hogy állj ide a jobbomra, és élj az én nevemben, élj az én szeretetemben, légy mind az nekem, ami Jézus Krisztus. Akkor mit mondjak erre? Mi lehet egy normális reakció, egy értelmes döntés, ha ezt kiszámolom, számításba veszem, és ennek a fényében azt kérdezem, hogy mit kezdjek az életemmel? Mit csináljunk az életünkkel? Menjünk el golfozni? Egy jó ötlet, menjünk golfozni. Nincs baj a golffal. De ez az a következtetés? És Pál ezt mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket. Testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Az első gondolat, hogy okos Isten tiszteletként. Értelmes Isten tiszteletként. Isten tisztelet, mit jelent ez? Valamilyen valóban meglévő értéknek a felismerése és nagyra becsülése. A tisztelet ezt jelenti. Ha én tisztellek téged, akkor felismerem az értékedet, a valódi értékedet, és eszerint bánok veled. Mélységes kifejezését adom annak az értéknek, amely megvan benned. Tisztelet. Ez egy komoly érték. Bárcsak több lenne benne belőle a világunkban. Mi az Isten tisztelet? Isten értékének a felismerése. A milyen Isten tisztelet? Okos Isten tisztelet. Vak Isten tiszteletről beszél? Emocionális kicsapongásokból fakadó Isten tiszteletről? Kényszerből fakadó Isten tiszteletről beszél? Nem, okos Isten tiszteletről. Ez, hogy hátralépek kettőt, és komolyan veszem azt, amit kaptam. És ránézek a lehetőségre, amit az életem jelent. Látom Istent, hogy nem tartott vissza tőlem semmit, hogy Róma 8.32-ben azt mondja, hogy ha a fiát nem kímélte, mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Krisztussal együtt minden a miénk. Akkor én mit kezdjek ezzel? Akkor mi az az érték, amit én tisztelni fogok? Ha egyszerűen értelmesen átgondolom. Hát ez az az érték, amit tisztelni fogok. Istent fogom tisztelni. És ez egy józan dolog. Egy átgondolt dolog. És az életünk nagyon sokszor hiányolja ezt az átgondoltságot. Tudjátok, hogy élünk sokszor? Úgy, ahogy érezzük magunkat. Az érzéseim szerint élek. Rossz napom van. Letört vagyok. És megengedem, hogy ez a letörtség vezesse az életemet. A körülményeim szerint élek. Most jól megy. Van pénzem. Most rosszul megy. Nincs pénzem. Most veszekszenek velem. Most szeretnek. És a körülményeim szerint élek. Ahelyett, hogy okosan élnénk. Gondolkodva. Értelmesen. Meggyőződések alapján. Mi az, ami igazán számít az életemben? A mindenható Istenem akarata. És az ő akarata felém van. Értem van. Számtalan ígérete, változatlanul igaz. Biztonságban vagyok. Akkor is, ha jól érzem magam, és akkor is, ha rosszul. Ha van pénzem, és ha nincs. De ezt az érzelmeim, a körülményeim, a hangulatom nem mindig tükrözi. Többet kellene gondolkoznunk. Többet kellene az igével gondolkoznunk. És erre a következtetésre jutnunk minden nap, hogy okos Isten tiszteletként odaszánom a testemet élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ez nagyjából ezt jelenti. Uram, mit adjak neked azért a sok jóért, amit te adtál nekem? És nem tudunk adni semmit. Mit van, amit ne kaptál volna? Mit van, amit nem Istentől kaptál volna? Mit adhatnál neki? És bizony egy dolgot adhatsz. Szívedet. Magadat. Mert te szabad vagy. Isten neked szabadságot adott. Szabad akaratot. Mondhatsz igent, és tényleg mondhatsz nemet. Persze nem éri meg. De valóban szabad vagy. Isten soha nem fog kényszeríteni, hogy imádd őt. Ha akarod, megteszed, ha akarod, nem. És amiért imádjuk Istent, az az, hogy megnéztük őt. Átgondoltuk. És okosan arra jutottunk, hogy amit Pál kér, ez a legértelmesebb dolog az életemben. Hogy magamat odaszánom Istennek. Áldozatul. De milyen áldozatul? Élő áldozatul. Sokszor arra gondolunk, hogy könnyebb lenne hősnek lenni. Kiugrok a golyózáporba, és hősként halok meg. Isten nem ezt kéri. Isten azt kéri, hogy hősként élj. Nem azt kéri, hogy meghalj érte, hanem hogy élj érte. Élő áldozatot akar. És ez egy gyökeres ellentét az ószövetségi halott áldozatokkal. A következő, hogy szent áldozat, ami azt jelenti, hogy egy Isten számára félretett áldozat. Uram, te odaadtad magad egészen nekem, és én odaadom magam egészen neked. És aztán ez egy Istennek kedves áldozat. És az Ószövetségben, amikor bakoknak és bikáknak a vérét áldozták neki, az neki nem volt kedves. Ez egy előképe volt Krisztusnak. De valójában Isten nagyon unta már ezt a rendszert. Ézsaiás 1.11 és Zsoltárok 51.18-ban, ha megnézitek. Miért? Mert az áldozat arról szól, hogy Uram, szia, ne gyere túl közel, én majd itt élem az életemet, elszúrom a dolgokat, ahogy nekem tetszik, és aztán majd jövök és áldozok neked, te azzal megelégszel. És aztán én megyek vissza, és élem az életemet ugyanúgy, ahogy eddig. És aztán majd megint áldozok neked. De hol itt a kapcsolat? Hol itt a szeretet? Hol itt a komolyság? Ez képmutatás. És az áldozatok füstje már csípte Isten orrát, mert ő a szívet keresi, az élő áldozatot, a szeretetet. Amikor férfi és nő örök hűséget esküszik egymásnak, és komolyan is gondolja, jóban, rosszban, tisztelik és szeretik egymást. A kapcsolatunk Istennel egy házasság, nem egy munkahely, ahol át kell verni a főnököt valahogy, és ki kell aztán engesztelni. Rendben. És hagyd térjek vissza egy picit itt az első három szóra. Az Isten irgalmára kérlek titeket. És itt a motiváció. Miért szánom oda magam? Mert muszáj? Mert Isten csavarja a kezünket? Mert a végén mégiscsak egy nagy manipulációjátékról van szó, és Isten csak bonyolultabban csinálja annál, mint ahogy Adolf Hitler próbálta csinálni? És a végeredmény mindenképpen az, hogy szolgáljuk Istent? Mert a saját kis bűnös természetünk mindig keresi ezeket a rejtett motivációkat. Hogy van ez? Tényleg szabad vagyok? Mennyire vagyok szabad? És a helyzet az, hogy teljesen szabad vagy. Épp hogy csak nem igazodik hozzád a valóság. Nem tudom, ez érthető-e? Az élet célja Isten? Az élet beteljesülése Isten? Szabad vagy ezt figyelmen kívül hagyni? Igen. Teljes mértékig. De attól ez a tény nem változik meg. Itt van egy pohár víz, és borzasztó szomjas vagyok. Szabad vagyok rá, hogy ne igyak belőle? Abszolút. De ez nem változtat a tényen, hogy nagyon szomjas vagyok, és a víz lenne az, ami oltaná a szomjamat. És a mód, ahogy Isten bánik velünk, az a szeretet, a türelem, a kegyelem, és az irgalom, amivel lassan igyekszik kinyitni a szemünket, amivel rácsodálkozunk erre a valóságra. És míg a büszkeségünk annyira meg nem gyengül, hogy a végén még azt is mondanánk, hogy nem, hogy nem iszok belőle, hanem köszönöm, hogy szomjas vagyok, köszönöm a vizet, és... Oh. Köszönöm. És nem lázadok többé. Az ellen, ami van. De szabad vagyok. És Pál ezt mondja, hogy Isten irgalmára kérlek titeket. Ami azt jelenti, hogy figyeljetek, Isten ezerszer megbocsájt. Isten nem azt adja, amit megérdemelsz. Ez az irgalom, hogy a rosszat érdemelnénk, de Isten nem azt adja. Isten nem adja. Isten irgalmas. És aztán kegyelmes. A jót, amit nem érdemlünk, azt megadja. És ezt mondja, hogy Isten irgalmára kérlek titeket. Nem azért, mert csavarja a kezünket, hanem vedd számításba. Nézd meg, és csak egyszerűen hozd meg a döntést. A tered megvan rá, de vigyázz, ne maradj le róla. Ne maradj vak, mint ahogy a zsidók azok maradtak. És ne igazodjatok e világhoz, második vers, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. És ez a legnagyobb veszély, ami történhet velünk, hogy átformálódunk, hogy igazodunk ehhez a világhoz. És itt a világ két dolgot jelent. A rendet, a rendszert, amiben élünk, és a világ szó, a kozmosz, ami rendet, rendszert jelent, és gyakorlatilag az a világrend, amelynek a feje Sátán, és amely egy teljesen istentelen rendszer. Illetve jelenti azt a kort is, amiben élünk. És kétféle idomulás van itt. Az egyik, az első, az igazodás, ami a külső forma felvétele. A második pedig a változzatok meg értelmetek megújulásával. Ez a metamorfó a görögben a valódi teljes belülről kiinduló változást akarja. És ezt mondja, tehát ne igazodjunk ehhez a világhoz, és ez egy szigorú intés, mert hogy benne élünk ebben a világrendszerben. Isten nem vett ki minket ebből. Minden napi szinten kapcsolatban vagyunk ezzel a rendszerrel. Benne dolgozunk, sőt, meg is akarunk felelni benne. Nem egy olyan módon, hogy hozzá igazodunk, de nem is egy olyan módon, hogy lázadunk ellene. Ha én vállalkozó vagyok, akkor én leszek az egyik legjobb vállalkozó. De nem fogok csalni. De nem leszek önző. De nem leszek másokat eltaposó. De nem leszek törtető. De profi leszek. És lehet, hogy nem hagyom magam eladni kilóra. Nem tudom, mi mindent fogok csinálni. De nem fogok hozzá igazodni, és nem fogok átformálódni az ő képére, de ugyanakkor nem is fogok lázadni ellene, mert benne élek, és ahhoz, hogy el tudjam érni, hogy hatásom lehessen rá, benne is kell, hogy maradjak. És az egyetlen mód, ahogy én képes vagyok úgy élni ebben a világban, hogy ne formálódjak az ő képére, az az, hogy értem, hogy én nem vagyok ebből a világból való. És ez nagyon fontos. Két dolgot kell, hogy értsek. Az egyik, hogy azok a mély szellemi szükségek, amikkel minden ember él, az a mély sóvárgás, amely ott van benned, fontosság, biztonság, cél, értelem, állandóság, szeretet után, ezeket nem kaphatod meg ettől a rendszertől. Ez egy illúzió. A világi ember azért próbál karriert csinálni, mert akkor biztonságban érezheti magát. De az a biztonság, amit egy karrier ad, csak egy viszonylagos biztonság. És igazából nem tudja megnyugtatni a szívet. Az egy hamis biztonság. Nem az a baj, hogy biztonságra vágysz, hanem hogy miben fogsz bízni a végén a biztonságod érdekében. Ha elhiszem, hogy a világ ad biztonságot, akkor elkezdek megtenni mindent úgy, ahogy ő mondja, hogy megkapjam ezt. És átalakulok. Olyanra, amire ő szeretné. De a helyzet az, hogy ezt a biztonságot csak Isten adhatja. És így én nem élek ebben a világban. Benne élek, de a forrásom nem itt van. A forrásom fent van. Olyan vagyok, mint egy melyik ez a járgány, ez a troli. Villamos. Nem, az sínen megy, ez nem jó. Troli. A másik pedig, hogy konkrétan tudom, hogy egy korfordulóban élek. Az utolsó időkben élünk. A történelem egyik nagy fordulópontján, és nincs sok idő hátra. Ha az én élethosszamat vesszük, akkor még van 30 évem. Az nem sok idő. Az így megy el. De elképzelhető, hogy nincs 30 évem sem. Lehet, hogy egyikünknek sincs. Lehet, hogy csak éveink vannak. Úgyhogy nem verek itt sátrat. De biztos, hogy nem építek házat. És most ez nem azt jelenti, hogy ne építs házat. Építs. De a szívemben nem építek. Én itt csak átutazok. Az igazi élet nem arról szól, hogy még valamit megpróbál elérni ebben a 20 évben, ami hátra van, és kapaszkodok. Mert ezt mindenképpen elveszítem. Csak idő kérdése. És egy ámulatos felismerés, ez képzel, a spektrumon vagy hol volt, vagy a valamelyik ilyen égi csatornán, hogy egy világi műsorban a stresszről beszéltek. És a stressz egyik fő oka az értékrend megváltozása. Hogy az emberi értéket az mutatja, hogy mit ért el. A személyes teljesítményed, a vagyonod, az intelligenciád, a státuszszimbólumodnak a része. És azt mondják, hogy a korai kereszténység, és ezt most Amerikáról beszéltek, tehát az 1700-1800-as évek kereszténysége, még más értékeket emelt fel. Az emberek hittek abban, hogy értékesek attól függetlenül, hogy milyen teljesítményt produkálnak. A belső békesség volt az életük alapja, és nem a külső körülményeknek való megfelelési képesség. És a riporter megkérdezett egy karizmatikus gyülekezetnek a lelkipásztorát, hogy van ez a jó keresztényekkel. És azt mondta, a jó keresztény gazdag. Mert hogy az Úr megáldja. És közben pedig szinkronban ugyanazt a kérdést föltette egy püspöknek, aki egy aranyos bácsi volt, és ő meg mondta, hogy nem, ennek kettőnek nincs feltétlenül köze egymáshoz. És a lelki gazdagságnak köze van az anyagi gazdagsághoz? És az egyik mondta nagyjából, hogy igen, a másik megmondta, hogy hát nem. Azt mondja, nincs baj a gazdagsággal, de a lelki gazdagság azon a békességen alapul, ami az Istennel való kapcsolatomból merít. És utána a riporternek a megállapítása ez volt, és mondom, ez egy világi műsor volt. Azt mondja, hogy nagyon kár, hogy a kereszténységnek ezek az igazán építő és igazán hatalmat adó alapelvei ennyire átformálódtak a mai kor igényeihez. Mert azt mondja, hogy ezek az értékek, amiket mostanra kezdünk elveszíteni, tették ezt az országot nagyjá. Ezek tették az embereket erőssé, és én azt mondtam, hogy halleluja. Szvetítsétek le még egyszer. Ez jó volt. És általában lesz folytatás is. Úgyhogy változzatok meg értelmetek megújulásával. És ez a megváltozás az, ami igazából a dolgunk. Ezért járunk bibliaiskolába, ezért járunk gyülekezetbe, ezért olvassuk a Bibliát, ezért elmélkedünk a Biblián, ezért társalgunk, hogy az értelmünk megújulásával változzunk meg. Egy belülről kifelé haladó változásról van szó. A vallás kívülről szeretne befelé megváltoztatni. Viselkedj! Vegyél fel egy normális ruhát! Hogy nézel ki? Vedd ki a fülbevalódat! Mit tudom én? 1000 dolog. A külsőt akarja megváltoztatni. A Biblia azt mondja, hogy a hit hallásból van. És ahogyan elfogadod az igét, az valóban megváltoztat odabent. Tényleg megváltozol. Egy új ember született benned, aki elkezd felnőni. És erőlködés nélkül a belső változásod megmutatkozik odakint. Ez nagyon fontos. Ha nem így élünk, akkor lemaradunk a lényegről. A vallásos ember nem változik meg. Csak megtanul viselkedni. Őrület. Az egész életét egy vallásnak szánja, és nem változik meg. Mert nem engedi közel a szívéhez. A törvény nem tudja megérinteni a szívedet. De ha elfogadsz irgalmat, szeretetet, kegyelmet, és közel engeded a szívedhez, az megváltoztatja a szívedet. Az elméd megváltozik. Egy új gondolkodási módot veszel föl. De valóban, úgy értem, új meggyőződéseid lesznek. Új referenciarendszered. új viszonyítási alapok a gondolkodásodban, új énkép, új alapelvek, valódi változás. És aztán találkozol 5 év múlva egy barátoddal, és azt mondja, hogy megváltoztál. És te azt mondod, tényleg? Köszönöm. És nem játszol szerepet. Valóban megváltoztál. És a küszködés, amely kívülről erőltetve szeretne változni, nem segíti ezt a valódi belső változást, sőt, korlátozza. És a következő rész is nagyon érdekes, kapcsolódik ehhez, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És ez a következőt mondja, a megítélhessétek az a kifejezés, hogy próbálgatáson, kísérletezésen keresztül nyilvánvalóvá válik számomra, hogy mi Isten akarata, azaz mi az, ami jó, ami eleve nagyszerű, ami neki is tetszik, és ami tökéletes. És ez is szabadságról beszél. Úgy értem, nem arról van szó, hogy én félek, rettegésben élek Isten előtt, és próbálom azt tenni, ami jó, neki tetsző és tökéletes, hanem élek, próbálgatom egy élő kapcsolatban vele, és egy idő után van egy meggyőződésem róla, hogy mi az, ami tökéletes, hogy mi az, ami Isten akarata. És szerintem is az. És ebben akarok élni. Metamorfó. Egy belső, belülről jövő valódi átalakulás. Nem képmutatás, hanem egy valódi változás. Rendben. Kérdés ezzel a résszel kapcsolatban? Köszönöm. Ez egy nagyon jó könyv, ha nem olvastátok, olvassátok. A.V. Tozer, a Szent ismerete. Igen? A szó, amit itt használ a görög, az a vizsgálaton keresztül való felismerés. Vizsgálaton keresztüli felismerés. Szerintem ez ami ilyesmit jelent, igen, hogy élek, miközben megteszem, figyelek Istenre, megvizsgálom, ott van az ige, és arra jutok, hogy ez jó. Erre az Úr vezetett. Vagy arra jutok, itt még csúszik valami. Uram, vezess, adj felismerést. És akkor ott vagyok. És az jó, az oké, ez az. Tehát nincs egy ilyen, csak nehogy rosszul csináljam, mert hanem van egy ilyen szabad járásom Istennel, ahol terem van a növekedésre. Ez jó, ugye? Ez jó. Tartsunk 3 perc szünetet, és utána begyorsulunk. A következő része, 3. verstől egészen a 8. az ajándékokról beszél. Az ajándék az nem olyan, mint a személyes tehetséged, hanem valami, amit a Szent Szellem különlegesen jól csinál rajtad keresztül. Az ajándékot azzal a céllal adja, hogy építeni tud Krisztus testét. Van, akinek a prédikáció az ajándéka. Van, akinek a segítés. Van, akinek az adakozás. Van, akinek nem tudom, egy ajándék. Valami, amiben Isten téged különösen képessé tesz. És lehet, hogy ennek nincs köze a személyes tehetségedhez. Én jól rajzolok, én jól beszélek, de lehet, hogy az ajándékod nem ezzel kapcsolatos. Az ajándékod az egy olyan dolog, amit ha kaptál, használnod kell. Két hibát lehet elkövetni ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy fogod az ajándékodat, és valahol máshol használod, nem a gyülekezetben. Az nem olyan, használod máshol is, de ez igazából arra van, tehát arra a célra lett adva, hogy a gyülekezetet építse. Már úgy értem a testvéredet. Az a gyülekezet. Nem ez a gyülekezet. Ez csak egy épület. A gyülekezet ott ül melletted. Előtted és mögötted. És itt áll a pulpitusnál. Úgyhogy engem kell építeni. És a másik hiba az, hogy büszkélkedni kezdesz vele. Tudod, mennyit dobtam bele a felajánlásba? És ez azért nem jó, mert ez már nem szeretet. Bármi, ami a szereteten kívül van, elvesztette a célját. És a Pál akárhányszor beszél az ajándékokról, mindig kiigazít néhány félreértést. Van néhány gyülekezet, amely komolyan vét az ajándékokkal. Gyógyítás. Gyógyítás ajándéka. És ilyen csodát csinálnak belőle, mintha kötelező lenne gyógyulni. Létezik az, hogy valakinek megvan a gyógyítás ajándéka? Létezik. Mindenkinek meg kell, hogy legyen a gyógyítás ajándéka? Nem. Mindenkinek meg kell gyógyulnia? Mindig gyógyítani kell? Alapítsuk egy gyülekezetet, aminek ez a neve, hogy gyógyítunk, és a bankszámla számunk itt villog alul. De nem, tehát persze, hogy nem. És olvassuk, hogy Pál mit ír. Még egy gondolat. Ha van egy ajándékod, akkor azt tessék használni. Ne tessék vele szerénykedni. Az büszkeség lenne. Úgysem a te tehetséged. Nem te vagy nagyszerű, hanem Isten dolgozik rajtad keresztül nagyszerűen. Tessék használni. Különben megrabolod a többieket attól a szolgálattól, attól az áldástól, ami rajtad keresztül jött volna. Ez jó, nem? Csomóan tartoztok nekem. Azt mondja, hogy a nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek, mindenkinek ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Jó? Tehát azt mondja, hogy ne gondolja magát senki többnek, mint aminek gondolnia kell. És két hibát lehet elkövetni. Hogy túl magasan gondolkodom, vagy túl alacsonyan. És Pál arra int, hogy gondolkozz józanul. Hogyan? Az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mi az a hit? Meggyőződés. Gondolkozz az Istentől kapott meggyőződésed szerint. És a helyzet az az, hogy lehet, hogy nincs meggyőződésed. Szerezz. Tudjátok, hogy miről szól a meggyőződés hiánya? Ha túl keveset használjuk a fejünket. A nem gondolkodó embernek nincsenek meggyőződései. Az érző embernek nincsenek meggyőződései. Mert az érzelmei hol erre viszik, hol arra viszik, hol innen jönnek, hol onnan jönnek, soha semmi állandó nincs. Én néha jól érzem magam, amikor tanítok. És akkor szeretek tanítani. De most nem érzem jól magam. És mindjárt abba is hagyom. Nem. Józanul gondolkozom. Nem érzem jól magam. És akkor mi van? Isten ugyanaz. A meggyőződésem nem változott. Úgy se rajtam múlik. Ez van. Dicsőség Istennek. És kész. Eljutok egy meggyőződésre. És ez szerint élek. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban egyenként, pedig egymásnak tagjai. 4.-5. vers. Úgyhogy ne gondold magad többnek, mint aminek kéne. Te vagy a szem. És tényleg az vagy. Nem a szent, a szem. A szem. De nem vagy az orr. Ne akarsz szagolni. Próbálhatod, de neked szemként elég rosszul megy. Azt az orr csinálja. Te meg ne akarj nézni. Azt a szem csinálja. És ez az ajándékok szintjén igaz? Valaki adakozó. Neked még a tizedet is nehéz bedobni. Valaki más prédikál. Neked lehet, hogy köszönni se könnyű. Rendben van. Van valami, ami a te ajándékod. Abban szolgálj. A többiről meg értsd, hogy a láb nem tud nézni. És a szem nem tud futni. De most ez vicces, de tényleg. De az egész test egybe tökéletesen működik. És mi tagjai vagyunk egymásnak. És együtt tökéletesen kiegészítjük egymást. Neked van egy részed, ami pótolhatatlan. Szolgálj. Replaced. Csak azzal, hogy vagy. Szolgálsz. És ugyanígy fogadd el mások szolgálatát. Szükséged van rá. Ne dicsekedj a kézként a könyökkel szemben, mert könyök nélkül hogy fognál meg bármit? Egyszerű, nem? Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ez szerint szolgáljunk is. Ha profétálás adott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. 8. versig olvastuk. És nagyon érdekes megnézni, hogy milyen jelzőket tesz az egyes szolgálatokhoz. a buzdító a buzdításban, az adokozó a szerénységben, az előjáró az igyekezettel, a könyörülő pedig a jókedvel. Érdemes ezeken elgondolkozni. Rendben. A következő rész a 9. verstől a szeretetről beszél. Arról, hogy milyen módon szolgáljunk egymás felé. És néha a szolgálatunk őszinte és jó szándékkal fordulunk egymáshoz, de olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki szereti a kis húgát, csak elvette a csokiját, és ezzel meg kellett püfölni. És amikor a papa számon kéri, hogy miért püfölöd a kis húgodat, akkor már elvette a csokimat. De hát ő a kis húgot szeretned kell. Szeretem én, nem is ütöttem olyan nagyot. És vannak, és most ezt kicsit vicces, de ugye miért fogjuk ezt olvasni? Hogy egyet tudjunk érteni Istennel, amikor ezeket így csinálja. A baj az, hogy van egy csomó koncepciónk, ami szerint Istennek nem így kéne csinálnia. Jó, ha csak itt elveszi valaki, akkor azt meg kell büfölni. Ha bántanak, vissza kell bántanom. És megvan a kis elképzelésem arról, hogy a szeretet hogyan működik. Ha szeretek valakit, nem ütök olyan nagyot. De nem, Isten azt mondja azt, hogy meg se ütöd. Isten máshová teszi a lécet. És erről van itt szó. 9. vers. Jó, és nem törvényt olvasunk, mert akkor nehéz lesz. A szeretet ne legyen képmutató. És itt meg is kell, hogy álljunk. A képmutatás az, amikor valamit csak kívül mutatok, ami belül igazából nincs meg. Amikor ez a belső átalakulás nem ment végbe, de felvettem azt a külső formát, amely eljátsza, hogy végbe ment. Rendben. Akkor legközelebb, amikor feleségem bosszant engem, akkor azt fogom neki mondani, hogy nem leszek képmutató, halálosan dühös vagyok, és bosszantasz engem. És még lehet, hogy még mondok még valami cifrábat is. Mert nem akarok képmutató lenni. Igaz? Akkor ez ezt jelenti? A szeretet ne legyen képmutató. Jó. A képmutatás az lenne, ha valami olyasmit tennék, ami nincs összhangban a legbelső meggyőződésemmel. Oké? A legbelső meggyőződésem az, hogy én szeretem a feleségemet. Úgy értem, tényleg szeretem. Van egy szeretetem Istentől, amely feltétel nélküli, és megvan bennem ő felé. Fel tud bosszantani? Persze. Persze, bármelyikötök fel tudna bosszantani. És dühös leszek rád? Simán. El tudnálak küldeni melegebb éghajlatokra? Minden további nélkül. Őszintén úgy tudom érezni, hogy meg akarom mondani a magamét? Igen. Akkor most melyik lesz a képmutatás? Ha ehelyett csendben maradok, és azt mondom, hogy rendben, majd beszélünk később, vagy ha kifejezem a bosszúságomat. Melyik a képmutatás? Hogy? Igen, tehát szerintem az a képmutatás, amelyik tagadja a meggyőződésemet. Ha szeretem a feleségemet, akkor nem képmutató, hogyha lenyelem a haragomat. Ha uralkodom a haragomon. De az talán képmutatás lenne, ha azt mondanám, hogy egyáltalán nem is haragudtam. Mert ez tény volt. De nem olyan tény, amely felülbírálta volna a szeretetemet. Úgyhogy ahhoz, hogy a szeretet képmutatás nélküli legyen, én azt hiszem, hogy komolyan el kell gondolkozni azon, hogy kicsoda a másik Jézus Krisztusban. Komolyan el kell gondolkozni azon, hogy mi a másik ember valódi értéke. Komolyan el kell gondolkozni azon, hogy én ki vagyok. Hogy Isten hogyan szeret engem. És hogy én tartozom azzal, hogy szeressem a másikat. És ez nem egy munka, hanem a sáfárságom azzal a szeretettel, amit Istentől kaptam. És a mély elgondolkodás a lényeg. Az elmélkedés. Mert amikor én elmélkedek ezen, akkor ez részévé válik az én teljes gondolkodási rendszeremnek. És a kifejeződése egyre természetesebb lesz. Tény az, hogy szeretlek? Tény. De nagyon nehezen tudom kifejezni. Olyan kicsit sántán mondom, hogy hát, szeretlek. De ha ezzel én foglalkozom, Ha hagyom, hogy Isten megmutassa, ha ez gazdagon kiárad a szívembe, akkor tudod, mint lehet, hogy nem mondom, hogy szeretlek. De venni fogod az adást, hogy szeretlek. Meglapogatom a válladat, lehet, hogy rád mosolygok, lehet, hogy nem csinálok semmit, csak meglátlak, Isten ráteszi a szívemre azt a terhet, ami megvan bennem feléd, és csak egyszerűen érzed. Valahogy ott van. Igazi lesz. Nem tudom, értitek-e? De ez már az, mert megtértél, mert szereted Istent, és ezért szereted a többieket is. Csak lehet, hogy nem gondolkoztál még rajta eleget. Mint olyan, hogy tudsz síelni? Biztos, csak még sose próbáltam. És ugyanígy van. Csak tényleg tudsz. Csak még lehet, hogy nem próbáltad. De ez a mérce. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. És ez nagyon érdekes, hogy ha én szeretek, akkor gyűlölnöm is kell. Hogyha ragaszkodom a jóhoz, iszonyodnom kell a rossztól. Miért? Mert ha megalkuszom, ha megalkuszom a rosszal, akkor nem értékelem a jót elég nagyra ahhoz, hogy megvédjem. Valójában megvetem ezzel a jót. Szeretem a gyerekemet, és nem akarom rombolni őt. Építeni akarom. Fegyelmezni, nevelni, de építeni. Ami nem épít, az annak nincs haszna. És ezért, éppen ezért gyűlölöm az indulataimat. Gyűlölöm a dühömet. És hogyha megalkuszom a dühömmel, akkor megvetem a fiamat. Igaz ez? Igen. Igen. Ahogy életben hagyom ezt, megölöm a másikat. Nagyon érdekes. A mai világ nem így gondolkozik. Kompromisszumot köt. Ez is jó, az is jó. Nem szerethetem egyszerre a gyerekemet és a gyerekem gyilkosát. Legalábbis nem praktikus értelemben. Ha valaki bejön a házba, és fenyegeti a családomat, lelövöm. Kész. Ha nem vagy velem, ellenem vagy. Ha nem vagy ellenem, velem vagy. És ez sok szinten tág teret hagy. De a felismerés pontján kiváltja ezt a reakciót, hogy iszonyodom a gonosztól, és ragaszkodom a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet adásban egymást megelőzőek. A szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A 12. versnél tartunk. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartóak, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet, áldjátok azokat, akik itt álljunk meg, itt van egy váltás. Rendben. Hát itt igazából mindegyik mellett megállhatnánk, de nézzük ezt a tiszteletben egymást megelőzőek. És ez a 10. vers B része. Ki az, aki szeretné, hogyha tisztelnék őt? Szerintem ez nagyszerű dolog. Főleg férfiaknak. Amikor megelőlegezik neked az értékedet. Amikor úgy beszélnek veled, mintha egy király volnál. És nem, semmi képmutatásról nincs szó. Csak érzed, hogy egy nagyra értékelés, egy olyan tisztelet van ott, amely nem mer megérinteni. Amely nem tekint semmilyen szinten közönségesnek. Az a bánásmód, amelyik nem, még csak nem is egy szinten kezel téged, hanem magasabbra emel téged, mint a másikat. Ugye te beszélsz valakivel, és az illető magasabbra emel téged a szavaival, a tiszteletével, mint ahol ő van. Szeretnél ilyen tiszteletet? Elmondom a trükkjét, hogyan lehet megszerezni. Adj ilyen tiszteletet. Aki tisztel, azt tisztelni fogják. A tisztelet az egyik olyan tulajdonság, amely leghamarabb tesz tiszteletre méltóvá egy embert. Erika? Ezt nem tudom, nő oldalról még sosem néztem. De a közvetlenkedés és a tisztelet között van különbség. Én azt hiszem, hogy egy államférfit, egy pásztort lehet nagyon tisztelni, anélkül bármit is félreértene. Azaz léteznek olyan kommunikációs formák, amik egyáltalán nem félreérthetőek. Nem tudom, hogy nőként hol esik az ember csapdába. Mondok még egy érdekes dolgot. A hízelgés és a tisztelet között különbség van. Rendben. Szerintem akkor tudsz igazán tisztelni, ha magadat is tiszteled. Ha te tudod, hogy ki vagy, ha tudod, hogy Isten eljövendő királya vagy, és senki nem, nincs ember, aki rosszabb nálad, és nincs, aki jobb nálad, ha tudod, hogy vagy, aki vagy Isten kegyelméből, akkor nagyon könnyen tudsz tisztelni. Akkor könnyen tudsz alázatos lenni. Ahol az alázat az, hogy a másikat magadnál többre tartod. De az nem azt jelenti, hogy magadat kevésre tartod. Nem. És innentől a tisztelet egy könnyed dolog. Én azt hiszem, hogy tisztellek titeket. És ebben nincs semmi furcsa. De remélem, hogy érezhető. Remélem, hogy ott van és valódi. És ez kölcsönösen építő. Rendben. A következő része 14. verstől a szenvedés és a nyomorúságról beszél. Arról a helyzetről, amikor a szeretetednek széllel szembe kell szeretnie. És ez nagyon érdekes. Szerintem a mi mércénk itt borul ki a leghamarabb. Tehát itt van nekünk egész más elképzelésünk a szeretetről. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok. Na, ezt hogy csinálod? Vallásosan. Én nagyon szellemi vagyok. Te egy patkány vagy, de én nagyon szellemi vagyok. És ezért áldjon meg téged az Úr. Nem? Valahogy így. Hogyan lehetséges az, hogy te áldod azt, aki átkoz téged? Komolyan kérdezem. Ez most tényleg, hogyan lehetséges ez? Aha. Őszintén. Az Úr előtt őszinte vagy átlátszó, és hagyod, hogy... Aha. Erika? Ezek mind tetszettek nekem. Van egy másik gondolatom is viszont. Hogy az, hogy én átkozok valakit, az nem azzal függ össze, hogy sarokba vagyok szorítva. Gondolj bele, jön egy kisgyerek. Hány éves legyen? 3? Az már nem félelmetes, ugye? És azt mondja, hülye vagy, hülye vagy! Hülye majom, hülye majom! Tud 3 éves gyerek ilyet mondani? Simán, mi? Megátkozod a kisgyereket? Nem, most komolyan kezdem. Meg? Miért nem? Mert nem ellenfél. Mert a te saját biztonságod a te életedet nem érintette meg. Igaz? Te az vagy, aki vagy. És neked van mit adnod. Te gazdag vagy Istennel. Az ő szeretete veled van. A Krisztus a tiéd, és vele együtt minden. Vagy egy pozícióban, amiből van mit adnod. És az összes többi embert ebből a pozícióból látod. És most a gyerek példa nem volt jó, mert ebben van egy kis lenézés, habár ez sokszor stimmel, a másik emberben látom az éretlenségét, látom a vakságát, látom az elveszettségét, és nem átok van bennem, hanem könyörület, szeretet és áldás. Az a rossz, ami történt velem, az lehetőséget ad nekem arra, hogy kifejezzem az egyetlen igazi üzenetet efelé a pusztuló világ felé. És ez az, hogy Krisztus meghalt értünk. És van menekvés. Van hova tovább. Ki tud ezzel egyetérteni? Tehát, hogyha nekem van egy életem Istennel, akkor nem kell átkoznom. Ha csak Isten nem indít rá. Mert nem leszek sarokba szorítva. És nem kell reagálnom, hanem élhetek abban a szeretetben, amit elfogadok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. 15. vers. Ez a 15-16 itt egy közbevetés. Ez az egységről szól a gyülekezetben. És tényleg ez egy fontos. Sokszor azon gondolkozunk, hogy hogyan szolgálhatnék. Figyelj, minden egyes alkalom, amikor találkozol egy másik emberrel, lehetőség a szolgálatra. Mi az a szolgálat? Mondjak ilyen krisztusos dolgokat? Vagy olvassak föl neki valamit a Bibliából? Add önmagad. De remélem, hogy amikor önmagadat adod, akkor szeretetet adsz. Ha szeretted, akkor csak add önmagad. És a szeretetednek lesz egy felismerése, hogy ott van egy szükség, amit betölthetek. Lehet, hogy csak lesz egy nyugalma, amivel nyugalmat teremtesz magad körül is. Lesz egy elfogadása, ami csak az egység érzését ébreszti a másikban. A szeretet legyen képmutatástól mentes. A kérdés az az, hogy a szívedben mi van. És hogyha a szívedben tényleg ez az élet van Istennel, akkor csak állj oda valaki mellé, és már szolgálsz. Tényleg egyszerű. De ismerd fel, értékeld nagyra a kapcsolatokat, a perceket, a köszönéseket, a telefonhívásokat, nem tudom, mindent. És aztán itt vissza, és adjatok nekem még egy pár percet, 17. vers, ne fizetessetek senkinek a rosszal a rosszért, arra legyen gondotok minden ember szemében, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. És itt álljunk meg egy picit. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, sőt, arra legyen gondotok, ami minden szemében jó, minden ember szemében jó. Ha lehetséges, éljetek, amennyire csak tőletek telik, minden emberrel békességben. Miért? Milyen képet fest ez? Megéltétek azt már, hogy hiába beszéltek valakihez, egyszerűen nem hallja? Megpróbálod meggyőzni arról, hogy a Biblia igaz, és a kereszténység segítene rajta, és nem, nincs semmi hatása. Persze, mert már annyi megoldást hallott. Annyi jó ötletet már eddig is, hogy a tiéd, mint következő nem sokat jelent. De a szeretet valami olyasmi, amit még nem hallott. A szeretet valami, ami ebben a világban nincs ott. Emberi szeretet van, amelyik a rosszért rosszal fizet. Amely csak magának akar tetszeni, és nem akar mindenkivel békességben élni. Olyan szeretet van, amelyik ezeket garantáltan nem mutatja. De ha te igen, akkor neked van egy üzeneted, amelyiket minden ember olvas. Hey, én bunkó voltam veled, pontosan tudom. Szándékosan csináltam. És megmondom őszintén, csodálkoztam a reakciódon. Nem ijedtél meg, de nem is vágtál vissza. És azóta is gondolkozom azon, amit mondtál. Nem tudom, megmaradt valahogy. Lehet, hogy majd megtámadlak még egyszer, megnézem, hogy ha még mélyebbre megyek, mi van ott. És ugyanaz volt ott. És amikor egyszer bajba kerültem, segítettél rajtam. És én nem is utasítottam vissza azt a segítséget. És tudod mit, nem leszek többet bunkó veled. És ha beszélsz nekem a te Istenedről, kíváncsi vagyok rá. Mert kíváncsi vagyok arra az Istenre, aki ilyet tud csinálni egy emberen keresztül. Ne álljatok bosszút önmagatokért, 19. vers, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. És milyen érdekes ez, hogy ne állj bosszút. Minden második film az édes bosszúról szól. Ki vagyunk rá képezve, hogy kell bosszút állni. A bosszú dicsőségéről dalokat tudnánk zengeni. Igaz? És Isten azt mondja, hogy ne állj bosszút. Nem a te dolgod. Az ember nem a tiéd. Semmi nem történt ebben a világban, ami az én tudtom és döntésem nélkül történt volna. Nekem van tervem, és én végrehajtom. És légy nyugodt, nincs egy szó, amit ha hiába valóan mondtak ki, ne számoltatnám el velük az embereket. De a te dolgod ezen a földön nem a bosszúállás, hanem hogy enni inni adj az ellenségednek. Az én nevemben vagy itt. Az én nevemben. Az az ember a te ellenséged, de az az ember az én fiam. Az én elveszett fiam, mondja Isten. Az az ember, ha megtér, a te testvéred, nem a te ellenséged. Mi a célod? Kinek a harcát harcolod? A nagy képben mozogsz, vagy a kicsiben? És ha a nagy képben, akkor érzékeny vagy Istenre. És lehet, hogy inni adsz az ellenségednek. És egész furcsa dolgok történtek már. És ugye mondtam ezt, hogy ha jön a betörő, akkor lelövöm. Rendben. De hogyha csak lábon lőttem, és fekszik, akkor lehet, hogy bekötözöm a lábát. És lehet, hogy beszélek vele, hogy miért csinál ilyen hülyeséget. És lehet, hogy meglátogatom a kórházban, meg a börtönben. Hogy? Parazsat gyűjtök a fejére. Amikor én Isten akaratában cselekszem, Isten harcolja a harcaimat. És parazsat tesz az ellenségem fejére. Na most a parázs, amit a fejére tesz, szerintem körülbelül az a reakció, ami a szomszéddal történt, aki bunkó volt velem, én meg nem voltam vele. Hogy? Szerintem a parázs arra utal, hogy valami olyasmi történik, ami őt a leghamarabb megfordíthatja. De ha nem, akkor azt jelenti, amit jelent, hogy Isten majd bosszút áll. De hogy áll Isten bosszút? Most komolyan. Itt vagyunk hárman testvérek. Elvetted a csokimat. És én azt mondom, hogy jó, nem állok bosszút. Majd apa bosszút áll. És megyek, és azt mondom, hogy Tibi elvette a csokimat. És ezzel parazsat gyűjtök a fejedre. De itt nálam azt írja, ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére.
Ezt teszed, akkor parazsat.
A parázs szerintem, és most erre nincs pontos, tehát ezt meg kéne nézni, de ennek a tükrében, a szövegkörnyezet tükrében nekem ez Isten bánását jelenti. Tehát amikor én átadlak téged a papának, akkor ez azt jelenti, hogy a papa fog bánni veled. És hogy ez pontosan mit jelent, az a papán múlik. Tehát nem tudom. Lehet, hogy azt jelenti, hogy rendbe jössz. Lehet, hogy azt jelenti, hogy dádá lesz. Nem tudom. De ő elintézi. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. És ez a gondolat megint visszatér ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásávalhoz. És itt be is fejezzük. Mert ebben a világban nem ússzuk meg, a rossz körülvesz minket. Ki az, aki távol tudja tartani magát? Ki az, aki meg tud szabadulni a hatásától? Ki az, akit ne bántottak volna meg? Ha beadjuk a derekunkat, és azt adjuk, amit kaptunk a világban, akkor mennyivel vagyunk jobbak a világnál? Akkor hol van a só íze? Akkor hol van a különbség? Akkor mennyivel jobb a te Istened az enyémnél, mondja az ateista, vagy a Hare Krishnás, vagy bárki. És persze nem szeretem, amikor megítélik a hitemet a gyengeségem alapján. Mert van gyengeségem. Igenis elvesztem a türelmet. Igenis rosszal fizetek a rosszért. Mert én nem bírom megtenni. De miről szólt ez az egész? Hogy egyetértek ezzel. Hogyha az Úr megteszi rajtam keresztül, ne állítsam meg. Hogy legyen egy új irányultságom, ahol én ezt akarom mutatni. Mert mit ér a hitem cselekedetek nélkül? A másik embernek. Mit lát ő belőle? Szeretlek, de éhes vagyok. Nem baj, szeretlek. De nagyon éhes vagyok. Nagyon szeretlek. És nincs egy kis kenyered is hozzá esetleg? A hitem tettekkel. Kenyér, és utána mondom, hogy szeretlek. És így értem. És itt az Úr adott nekünk tanácsot, hogy hogyan értheti az ember nagyon a szeretetedet. Amen. Drága Uram, kérünk, hogy áld meg ezeket a tanácsokat, hogy tényleg a munkatársai lehessünk ebben. Hogy ne érezzük magunkat furcsán, amikor áldjuk az ellenségünket, ahelyett, hogy átkoznánk. Hogy ne érezzük képmutatásnak, amikor a rosszért jóval fizetünk, hanem csak érezzük és értsük, hogy a te szereteted, a te terved egyszerűen így nyilvánul meg. Te nevedben, Uram, Krisztus nevében. Amen.